Felfedező a tudomány világáról.
Klímaszorongás. Újabb betegség? Vagy egy pozitív jelenség, amely mozgósíthatja energiáinkat, hogy mi is tegyünk környezetünkért? Gimes Júlia vagyok, és először robotsebészekről, sebészrobotokról hallanak. Nagy polipszerű műszerekről, amelyek segítségével a világ egyik végén élő pácienst megoperálhatja a világ másik végén dolgozó sebész. Beszélünk parányi robotokról, amelyek önállóan kioperálhatnak egy polipot a bélből, és még sokkal kisebb molekularobotokról, amelyek gyógyszert szállíthatnak, daganatokat semmisíthetnek meg. Heidegger Tamást, az Óbudai Egyetem Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központjának igazgatóját, a Bejci Antal e-robot technikai központ kutatóját hallják.
Az elmúlt 20 évben, amióta világviszonylatban elterjedtek a sebészrobotok, arra fókuszáltak a gyártók, hogy olyan rendszereket alkossanak, amik az embersebész keze alá dolgozik. A legelterjedtebb a Da Vinci típusú robot, egy 4-5 karú óriási szörny, ami mint egy fejjel lefejeltott polip, és a csápé végén különböző csipeszek és eszközök vannak, ez az, amivel ugye tud műteni. A másik oldalon pedig olyan, mint egy játékkonzolt, egy képernyőt néz a sebész, ott nyomkod gombokat, illetve a joystickokon keresztül irányítja meg, pedálozik. Ebből tevődik össze a robotrendszer, kiegészíti természetesen a vezérléssel, a látórendszer, a kamerákkal, algoritmusokkal, de tulajdonképpen az egész egy nagyon gördülékeny és sima operációt jelent, tehát abban a pillanatban, amikor leül az orvos a gép elé, neki nem kell foglalkozni a technológiával, nem kell foglalkozni az algoritmusokkal, nem kell foglalkozni semmivel, ő el tud merülni tényleg abban, hogy a betegen belül pontosan mi a feladata most. De tulajdonképpen ott a robot nem gondolkodik, nem hoz döntést, nem veszi át a sebésztől a kritikus folyamatokat, hanem szolgai módon végrehajtja azokat a mozdulatokat. De nem remeg meg a keze, adott esetben sokkal finomabb mozdulatokat tud megcsinálni, illetve egy olyan állandó ergonomikus környezetet tud biztosítani, ami jobb teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Milyen műtétekhez tudnak így hozzájárulni a robotok?
Több száz típusú műtét van, amit már sikeresen hajtottak végre. Például a prostata eltávolítás esetében a nyugati világban az összbeavatkozásoknak a 80-90%-át robottal végzik el.
Tavaly előtt használták Magyarországon először a Róza robotot, ami segít egy Parkinson kor tüneteit gyógyító műtétnél az elektródák nagyon finom, nagyon pontos behelyezésében, de az egy robotkar.
Amikor nem egy látszöveti beavatkozást akarunk végrehajtani, akkor a robotokat használhatjuk előre programozott módon is. Tehát ha van egy preoperatív felvételünk, egy CT felvétel, egy MR felvételen, meg tudtuk határozni azt, hogy az agyba hova szeretnénk elektródákat beültetni, vagy mondjuk egy csontot hogyan szeretnénk kifúrni, elvágni, akkor ezt az információt letöltve egy robotba nagyon pontosan végre tudja a robot hajtani azt az egyszerű mozdulatot. Ez csak olyan esetekben működik, amikor nem kell arra számítanunk, hogy nem kell attól férnünk, hogy ez a szövet elmozdul, vagy megváltozik ugye a képalkotás és a beavatkozás között.
Azok a fejlesztések, amik próbálják ezt tovább gondolni, milyen irányba visznek?
Az egyik legizgalmasabb terület, amivel mi magunk is foglalkozunk itt a laborban, hogy egyes részfeladatokat, kis elemeit a sebészeti folyamatnak automatizáljuk. Tehát egy öltésvarrás, egy vérzéscsillapítás, egy tompa preparálás, ami időigényes, óvatosan kell, oda kell figyelni a sebésznek. Ezt sok esetben lehetne automatizálni egy plusz kamerarendszer vagy szenzorrendszer beépítésével, ezen keresztül megspórolni az időt, energiát, illetve a koncentrációját a sebésznek, hogy ténylegesen azokra a feladatokra tudjon ő maga odafigyelni, amikor kritikus döntéseket kell hozni.
Azt gondoljuk, hogy egy robot ezeket jobban meg tudja csinálni, mint egy sebész?
A legtöbb sebészrobot nem jobb, mint a legjobb sebész. Viszont a legjobb sebészek elfoglaltak, drágák, tehát tulajdonképpen azt a professzionalizmust és azt a szakértelmet, kézügyességet, amit amúgy a leggazdagabbak a világ egyes pontjain már elérhetővé számukra, azt tudjuk a robotsebészeten keresztül több ember számára elérhetővé tenni.
Tehát a gondolkodást, a döntéshozást, a lélek jelenlétet nem tudják a robotok pótolni.
Pontosan így van, azt szoktuk mondani, hogy egy Da Vinci típusú robot a jó sebészből még jobbat csinál, a közepesből is jót csinál, de a rossz sebész ugyanúgy rossz sebész marad, mert aki rossz döntéseket hoz, azt nem fogja tudni felülbírálni a robot, annak ellenére, hogy bizonyos biztonsági funkciókat azért bele lehet táplálni. De ez egy nagyon fontos másik aspektusa a most folyó sebész sebészrobotikai fejlesztéseknek, hogy igyekszünk azokat a körülményeket felmérni és objektíven javítani, amik a sebészetnek a feltételeit adják. Tehát mitől jó sebész valaki ezt mérni? Hogyan kell ideálisan tanítani valakit? Milyen képességeket, készségeket kell elsajátítani, és milyen szinten, hogy valaki megfelelően tudjon operálni? És ezzel nem csak a manualitást értjük, hanem a stressztűrő képességet, a döntéshozási képességet, azokat a nem technikai készségeket is, amelyeknek a felméréséhez nagyon komoly műszaki háttér szükséges, hiszen kézmozgás követés adott esetben egy agyi elektródás vizsgálat összekötve az izmok viselkedésének a vizsgálatával, tehát egyáltalán nem könnyű meghatározni azt, hogy pontosan hogyan dolgozik egy humán, miközben egy ilyen bonyolult feladatot hajt végre.
Ahhoz, hogy jobb robotokat csináljanak, ahhoz ez szükséges? Megismerni, hogy mitől jó egy emberi sebész? Tehát a fejlesztések iránya az, hogy ezt valamilyen módon le kell koppintani?
Az elmúlt 20-25 év az egyértelműen erről szólt, hogy igyekeztünk a jó gyakorlatokat, technikákat ellesni az embertől és átültetni. Ezzel párhuzamosan azonban elindult egy teljesen másik irány, ami azt mondja, hogy gondoljuk újra, hogy a technológia milyen lehetőséget ad nekünk, és az elsősorban a mikrorobotok és a nanorobotok irányát jelenti. Olyan kapszula robotokat fejlesztettek már, és vannak jelenleg engedélyeztetés alatt, illetve kipróbálás alatt, amelyek néhány centiméter átmérőjek, le tudjuk nyelni őket, de vannak bennük olyan karok, csipeszek, fogók, vágók, amivel gyakorlatilag a bélrendszeren végighaladva helyben tudnak egy kis műtétet elvégezni. Például egy polipot el tudnak távolítani, úgy utána azzal együtt szépen távoznak az emberi szervezetből.
Irányítja ezeket a robotokat kívülről valaki?
Ezek még úgy mondjuk, hogy passzív robotok, tehát lenyeljük, végigmennek, és akkor elsősorban ugye kapszul endoszkópiáról szól, hogy fényképezésre rutinszerűen használnak már 10-15 éve ezeket, de a beavatkozásra most kezdték el, és abban a pillanatban, hogy látnak valami izgalmas, akkor a robot megáll, és annak ezzel távirányítással végre tudnak hajtani valamit. Most már ott tart a képfeldolgozás, a robotirányítási algoritmus fejlesztés és az egyéb ilyen technológiák, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk autonóm is beküldeni ezeket a robotokat az emberi bélrendszerbe, és várható az, hogy pozitív eredménnyel tudnak küldetést teljesíteni, azaz találnak valamit, akkor automatikusan meg is műtik, el is végzik. Azért itt nagyon komoly fenntartások vannak, tehát etikai oldalon ez egyáltalán nem triviális, hogy mikor hagyhatjuk jóvá, hogy egy robot hozza meg egy kritikus döntést, hogy ő neki elmondja, akár egy kis műtétet is végrehajtani önállóan.
És mikor?
Jelenleg nagyon kevés szabályrendszer van, ami erre vonatkozik. Az elmúlt 10 évben arról szólt a nagy nemzetközi orvostechnikai szabályosítási csoportokban is a vita, hogy technikai szinten mennyire tudjuk előírni azt, hogy a gyártóknak mi legyen a kötelességük. Jelenleg az a feltételezés, hogyha megfelelően dokumentálta valaki a gyártó folyamatot, a fejlesztési folyamatot, megfelelő mennyiségű preklinikai, aztán klinikai és humán kísérletet végzett, nagyon szigorúan ellenőrzött körülmények között, és ezekben mind be tudta bizonyítani a hatásosságát annak az eljárásnak, eszköznek, robotnak, akkor ez kereskedelmi forgalomban hozható. Nagyon-nagyon komoly előírások vonatkoznak az orvostechnikai eszközgyártókra is, és kénytelenek egyszerűen olyan szigorú szabályoknak megfelelni, amik révén azt várja a társadalom, hogy visszakövethető lesz az, hogyha valaki valamit rosszul csinált, vagy nem megfelelően hajtott végre.
Most, hogyha ezeknél a mini, vagy nano, vagy mikrorobotoknál maradunk, mi lesz a következő lépés? Tehát mondjuk be lehet-e őket majd küldeni az érfalba, és az érnek a plakjait levetetni velük onnan?
Ha a nano irányba elmegyünk, akkor a nanorobotok valami ilyesmit jelentenek, tehát olyan molekuláris szerkezetek, amelyek valamilyen mechanizmus révén például egy gyógyszer hatóanyagot tudnak kibocsátani megadott helyen. Ezeknek az irányítása mondjuk történhet külső mágneses térrel, az MR-nek a terében lehet úgy játszani, hogy egyszerűen egy robot tud tartani a külső mágnest, amivel mondjuk egy tumorhoz lehet irányítani ezeket a nanorobotokat, vagy egy plakhoz adott esetben, és ott tudnak elvégezni egy megfelelő lokális gyógyszeres kezelést. Ugye ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a jelenlegi alkalmazásban, amikor száján át veszük be a gyógyszereket, akkor a jelentős része a májban lebontódik, hogy az egész testünkre szétterjed. Tehát sokszorosan túl kell adagolnunk magunkat, ahelyett, hogy célzottan tudnánk a megfelelő dózissal a megfelelő hatást elérni.
És akkor majd jönnek a kis robotok, és hopp.
Jönnek a kis robotok, igen, és hopp, odaúsznak, ahova kell, és ott végrehajtanak. Itt nagyon komoly kutatások folynak. Több svájci központ van Európában, illetve az Egyesült Államokban több olyan egyetemi központ, ahol már klinikai kísérletek felé tartanak jelenleg.
A táv robot műtétekkel mi a helyzet? Elképzelhető lesz-e, hogy valakit a földről meg lehet operálni mondjuk a nemzetközi űrállomáson?
Az egész Da Vinci típusú távsebészeti robotikának az indító gondolata ez volt, a NASA mérnökei találták ki, hogy valamiféle technikai támogatást adjanak az űrhajósoknak, attól függően, hogy hova megyünk, például az űrállomáson, vagy bárhol egyéb helyen. Ennek a technikai megvalósítása tulajdonképpen adott, hiszen a sebész és a beteg oldala között csak egy digitális adatkapcsolat van. És ez most 3 méter hosszú kábel vagy, 300 méter hosszú, vagy 300 ezer kilométer, már csak egy technikai műszaki kérdés. Természetesen itt azért a jelkésletetés, a jelzajviszony, a teljesítmény állandóság az nagyon kritikus, de a egészen korai fázisban már 2000 szeptemberében hajtottak végre transatlanti műtétet, ahol a sebészorvos a konzol előtt New Yorkban ült, és Strasbourgban a betegből operálta ki a robottal, igazi távműtéttel az epe hólyagját.
Ennek van jövője? Tehát fognak ilyeneket tömegesen csinálni?
Vannak olyan országok, amik elsősorban geográfia adottságaik miatt igényt tartanak ilyen technológiákra, például Kanada, mert egy gazdag ország, és elképesztően a területen helyezkedik el, tehát nem tudnak megfelelő szakképzett orvost biztosítani a távoli vidékeken, viszont az elképzelhető, hogy ott egy robotot telepítenek, ami a helyi asszisztenciával, nővérekkel kiegészítve, megfelelő távirányítás mellett egy profi sebészkezel már el tudja végezni nagy hatékonysággal azokat a műtéteket. A mindennapi esetben ez egyszerűen még túl drága, de ugye pontosan tudjuk azt, hogy van, akinek nem számít a pénz, tehát adott esetben pár éven belül ez a technológia, ez egy alternatívát jelenthet, és akkor be lehet jelentkezni a New York egyes számú sebésznél, hogy én szeretném megmutatni magam, és csak itt kell befeküdnöm a helyi kórházba fizikailag.
Gondolom, hogy ez a robotika a kutatásfejlesztésnek egy viszonylag drága ága, vagy legalábbis nem olcsó. Itt Magyarországon hogyan tudnak részt venni ezekben a kutatásokban?
Az elmúlt években nagyon sikeresek voltunk a tekintetben, hogy kulcs együttműködési megállapodásokat tudtunk létrehozni amerikai, nyugat-európai partnerekkel, és az ő adományaikból, eszközadományaikból lett például itt Magyarországon az első Da Vinci robot, amit kutatásra használhatunk. Ezt ki tudtuk egészíteni olyan hazai és nemzetközi pályázati forrásokkal, amik lehetőséget adnak arra, hogy folyamatosan benne maradjunk a nemzetközi vérkeringésben, illetve nagyon fontos megemlíteni, tényleg van egy olyan 35 kutató helyből álló világhálózata ennek a Da Vinci típusú kutatásnak, ami megosztja egymással az eredményeit, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a másik csoport még tovább jusson, és tulajdonképpen ennek a részeként mi is pár kis morzsát hozzá tudunk tenni a nagy egészhez.
Önök mind dolgoznak konkrétan?
Szeretnénk azt, hogyha a nálunk lévő Da Vinci kutatási robot alkalmas lenne arra, hogy öltésvarrást megvalósítson autonóm módon, alkalmas lenne arra, hogy a sebészeti tréningben megjelenő oktató feladatokat jobban, gyorsabban, precízebben hajtsa végre, mint a sebészeti növendékeknek kell, tehát azt a szintidőt meg tudná ugrani, ami ott a vizsgakövetelmény. Illetve szeretnénk azt, hogyha alkalmas lenne arra rövid távon, hogy olyan adatgyűjtő platformként tudjuk használni, hogy leülje valaki mondjuk egy általunk készített műanyag prostata fantomon operálni, és azokat az adatokat kinyerve közvetlen tudjuk arányosítani az ő készségeit, képességeit a roboton végzett műtéttel, és a kézi műtéttel.